Nem. Ugyan már. Nyögtem, csak egyszerűen. Kicsúszott a számon.
Akkor vigyázzon. Tett az ajkamra az ujját. Más ne csúszson ki rajta.
Nem is csúszott. Egészen addig, amíg be nem csukódott mögöttünk a szobájának az ajtaja.
34.
Úgy emlékszem, nem beszéltem még a saját szobámról. Elvégre nem főszereplő a történetnek, annyit azonban mégis meg kell említenem, hogy Áron Liktel már nem akart spórolni rajtam. Valójában nem is szoba volt, amiben beszállásoltak, hanem lakosztály, amelyből három felé is nyílt kilátás. Hálószobám ablaka alatt az Atlanti-óceán hullámzott. Hatalmas sziklákon törtek meg a hullámai. A fürdőszobám ablaka vége láthatatlan golfpályára nézett, míg a nappali szoba ablakából egy ugyancsak végtelen cukornád ültetvényre láttam. Heverő alkalmatosság, meg annyi volt a szobáimba, hogy ha végig akartam volna aludni őket, egy hét alatt sem értem volna végére. Miss Amai Heiss lakosztálya az a messze túltett mindezen. Ha jellemezni akarnám, csak azt mondhatnám, hogy kis szálloda volt a nagy szállodán belül. Zavaromban jobbra-balra forgattam a fejem, hogy Miss Heiss Ringo csípővel ott lépkedett előttem a vagyont érő szőnyegeken. Úgy gondoltam, a készülő film költségvetésében igencsak jelentős tételként kerülhet könyvelésre, Miss Amari Heiss elszállásolása. Amint bekattant mögöttünk az ajtó, Emily angyal ruhájához nyúlt, amely abban a pillanatban lehullott róla. Úgy állt előttem, mint egy ókori istennő, titokzatos mosolyol az ajkán, azzal a kis különbséggel, hogy az ókori istennők többnyire pucédan tűrték a kíváncsiskodó férfiak pillantásait. Miss Heiss azonban közel sem volt ruhátlan. Kint a holdfényben jóval mezítelenemnek tűnt, mint idebent. Itt látszott csak, hogy a muszlin ruha alatt hófehér trikó, hófehér sort és hófehér térzokni rejtőzik. Hófehér cipőjéről már nem is beszélve. Nem haragszik a kibolyog a ruhámból? Kérdezte, amikor a hófehér muszlin költemény már rég lent hevert a szőnyegen. Itt valahogy nem szeretik, a sortban jár az ember. Maga hogy van ezzel? Attól függ, ki jár benne, mondtam. Fúvó szélként tűnt el egy ajtó mögött. Én meg, amilyen kíváncsi természetű vagyok, nem maradtam veszteg a fenekemen, hanem azonnal felálltam, és a másik ajtót vettem szemügyre. Olyannyira, hogy le is nyomtam a kilincsét, és ki is nyitottam. Az ajtó Miss Heiss szállószobájába vezetett, vagy az ezer egy éjszaka világába, ki tudja. A szoba hátulsó fertájába akkora baldahinos ágy állt, amelyekor a kisebb golfpályának is beillett volna. Egy egymást szerető, szerényebb létszámú, szicíliai halászfalú egész lakossága könnyedén elfért volna rajta. A baldahinos ágy mennyezetét tükör borította, nem ismertem rá gondolni miért. Az ágyra szemben akkora szoba szökőkút állt, vizeséssel kombinálva, mint egy kisebb köztéri szobor. Lehet, hogy ismernem kellett volna az eredetiét, de akárhogy is nézegettem, nem jöttem rá, melyik vizesést ábrázolja. A szökőkút vizesés rendszerben áramló víz felszökelt a magasba, egészen a baldahin magasságáig, aztán egy sziklacsúson megtörve a mélybe zuhant. Közben halk, sejtelmes zene töltöttem a szobát, mintha a víz játszott volna valamilyen hangszeren. Talán reggelig is elbámészkodtam volna, ha másik ajtó halk recsenése vissza nem térít a valóságba. Mivel nálunk szakmai követelmény a gyorsaság, mire Miss Heiss belépett az ajtón, már a kereveten ültem érdeklődve, legeltettem a szemem egy faliképen. A kép egy kétkerekű taligát toló, fekete férfit ábrázolt. A taligán rengeteg káposztafej csücsült, mint régi háborús képek az ágyugolyók. A fekete a távolban kéklő tenger felé lengette a kalapját. Talán rabszolga lehetett, aki aznap délőtt kapta meg a felszabadító levelét. Miss Heiss nem öltözött át, csupán az arcát mosta meg. Iszik valamit? Kérdezte, lecsüccsenve mellém, és keresztbe tette egymáson lábbait. Ittam már eleget ma. Azt mondják, sosem lehet eleget inni. Na persze, nem mint ez rám vonatkozna. Egyes kollégáimmal ellentétben engem még nem kerített hatalmába az alkohol ördöge, és nem is fog. Ezt örömmel hallom. Akkor menjen be azon az ajtón, nem azon, hanem azon, amin kijöttem. Talál egy tálcát az asztalon, mert egy pezsgős vödör, pezsgő pohár, legyen olyan jó, szállítsa be őket. Beszállítottam. A pezsgő kiváló kanadai márka volt, a poharak metszettek és kristályüvegből készültek, még a vödör is úgy ragyogott, mint a szín ezüstből kalapálták volna, persze lehet, hogy abból is kalapálták.
Ittünk egy pohárkával, majd Missyles rám emelt a tekintetét. Szeretnék komolyan beszélni magával, Johnny.
Állok a rendelkezésre, Amelie, mit szentettem.
Köszönöm, mosolyogott hálásan. Akkor most mondja meg szépen, ki az ördög maga valójában?
Egyetlen pillanatig haboztam, de csak egyetlen pillanatig. Magánzsarú vagyok.
Vallottam be aztán mély sóhaj kíséretében, és Szájász bólintott. Erre tippeltem én is, persze, hiába is kérdezné, miután nyomoz, igaz?
Sajnálkozó képet vágtam, ami azt jelentette, hogy bizony-bizony, hiába is kérdezgetne, nem válaszolnék neki. A szakmai tisztesség meg etika, ugye?
Lágyan a kezemre ejtett a kezét. Tetszik az őszintessége. Azt gondoltam, ha felteszem magának a kérdést, mindenféle dajka mesébe próbál majd elaltatni. Maga nem látja, hogy ordít magáról a zsaru?
Hogy ordít?
Nagyon, de nem erről akarok beszélni magával. Tudja, hogy mi történt vele ma este, Istenem. De rég elmúlt már az az idő, amikor utoljára fejjel lefelé lógtam valahonnan. Azot általában dublőzők csinálják helyettem. Most még úgy lógtam, mint a vágott marha a hentesnél.
Szép és kifejező hasonlat volt.
Az az igazság, Johnny, hogy rettentően be vagyok ijedve.
Legszívesebben azonnal elhúztam volna a csíkot. Csak hogy nincs hely a gépeken. Ráadásul aláírtam egy szerződést, amelyet hülye fejemmel, még én vertem ki belőlük, hogyha visszalépnék a filmezéstől, egy zsákpénzt fizetek nekik. Szóval maradnom kell.
Pedig nagyon, de nagyon be vagyok csinálva. Érzem, hogy valaki az életemre tör.
Az a szörnyűség a repülőgéppel lehetett véletlen is.
Lehetett, bólintott Missyles. Ha csak az történt volna, magam is hajlamos lennék azt hinni, hogy véletlenül ült mellettem a szerencsétlen nő. Bár a takarom az ölében. Továbbra azt is véletlenek tartja Johnny, hogy egyszerűen csak felhúztak egy fárasot, lógattak, mint a nyúzott birkát fejjel lefelé. Törtem az agyam, hogy mit mondjak neki, végül beláttam akárhogy is, de meg kell nyugtatnom. Azt hiszem, az mindenképpen a véletlen számlájára irandó.
Miből gondolja Johnny?
Amiben belelépett, az hurokcsapda volt. Nem önnek készítették, hanem bárkinek, aki arra jár. Aki a csapdát állította, figyelmeztetésnek szánta, hogy ezután már komolyabbra fordulnak a dolgok.
Missyles elmerengett egy kicsit, aztán megrázta a fejét.
Szeretnék hinni magának, de nem igen megy. Egyre csak egy régi forgatás jár a fejemben. Az imént említettem, hogy már rég lógtam fejjel lefelé. Egy forgatáson történt Kongóban. A filmre már nem igen emlékszem, alig, hanem egy elveszett kutatólányt alakítottam benne, és a kutatókkal barátságos törzs harcosai szabadítottak ki, mivel hogy a rossz emberek felkötöttek a fára. Nagy baromság volt. Isten nyugosztalja. Majdnem sikerült tökéletesen elfelejtenem. Ott történt az eset a Vicky Bunch-sal. Ismerősnek tűnt a neve. Hallottam már róla valahol, de bármennyire is erőltettem az agyam, nem ugrott behol. Vicky jó lány volt, jó színésznő, csak a fejével volt valami baj. Régebben még barátnők is voltunk, együtt táncoltunk egy revűben, sőt, együtt is laktunk egy ideig. Vicky, mondom, jó lány volt, csak néha rohadtul furcsán tudott viselkedni. Emlékszem egyszer, amikor munkáltan hazatértem, összes virágunkat a földön találtam, kirángatva a cserepeikből és a ládáikból. Vicky ott ült a romhalmaz tetején és bőgött. Azt kiáltozta felém, hogy meg akarom mérgezni, és a virágföldbe rejtettem a mérget. Tudom, hogy tehetségesebb, mint én, ezért el akarom pusztítani. Be is utalták valami intézetbe, ahonnan néhány hónapnak kiengedték, de már nem költöztünk össze többé. Visszatérve a filmre, valami folyópartján forgattunk, az is lehet, hogy Kongó volt. Rendezünk hajcsárként hajtott bennünket, mivel már oda haladszott az erdőből a lövöldözés. Ugye ez közvetlen a kongói háború kitörése előtt történt, az erdő tel is tele volt gyanús alakokkal, akik ott órálkodtak a táborunk körül. 10 belga katona őrzött ugyan bennünket, de láttuk rajtuk, legszívesebb odahaza lennének már Brüsszelben, ahelyett a félmeztelen, sikoltozó színésznökre vigyázanak,